szeretnék olvasni nektek az utolsó verseket, Jelenések könyve 22. részéből, a 14. verstől a rész végéig, Biblia utolsó mondatai ezek, a 21. versig. Tehát Jelenések könyve 22, 14-től 21-ig. Így szól hozzánk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életpályához, és bemennek a kapukon a városba. Áldozatosség. Foglaljatok helyet. Kedvetek, én újra kezdik az olvasást.
Bocsánat.
Semmi gond. Két köznap van. Hát a Jelenések könyve a 22. részét olvassuk. A 14. verstől a rész végéig a Biblia utolsó mondatai ezek, így szól hozzánk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet pályához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok a Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony is így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha valaki elveszi prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök, amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök, gyülekezet feleli. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Isten szeretett népe! Adventi estére jöttünk össze, és készülünk a karácsonyra, az eljövetel, Jézus eljövetelére emlékezve, és Jézus újbóli eljövetelére várva nagyon fontos üzeneteket tár fel előttünk a Jelenések könyve is. A karácsonyt azért szeretem, mert összefoglalja tulajdonképpen, teljes mértékig összefoglalja az Isten evangéliumát, a hozzánk szóló örömhírét. Én hiszem, hogy a karácsonyban nem csak a testetöltés, az emberi létel fogalmazódik meg, hanem benne van a szenvedés is, a kereszt áldozata is, a föltámadás is, és a a mennybe menetel és a Szentlélek kitöltése is. Ez az ünnepünk, ami Isten megmentő tervét összefoglalja számunkra. Ahogy olvas, vagy ahogy énekeltük az énekes könyvünkben, az Úr útját, Isten eljövetelét úgy tudjuk készíteni a szívünkben, ha tudunk szembenézni önmagunkkal, meg tudjuk magunkat alázni Isten hatalmas keze alatt, és el tudunk jutni a bűnbánatra. Én sokáig azt gondoltam, hogy a bűnbánat tulajdonképpen könnyű dolog egy lelkiismeretes ember számára. Hiszen ugye nem csak az Isten igéje és szent lelke, hanem a mi megújított lelkiismeretünk is segít abban, hogy lássuk azt, hogy mit tettünk, hogyan élünk, mit hibáztunk el. És hát ugye egy lelkiismeretes gyermek, Isten gyermeke az tud bocsánatot kérni, és mennyei atyától bocsánatot kér, amikor szól a lelkiismerete. De meg kell, hogy valljam, hogy én rájöttem, hogy a bűnbánat az ennél sokkal több. Nem véletlen, hogy ugye van olyan keresztény hagyomány, hogy a bűnbánat az egy szentség. A bűnbánat az egy kegyelem, az egy adomány, az egy ajándék, amire szintén nem tudsz magadtól eljutni, és Isten adhatja meg, ha ezt kéred. És ezért mondjuk, hogy ez egy kegyelem. Hiszen a bűn megbánása, ugye, ahogy szokták mondani, ugye vidéken, legalábbis a mi vidékünkön, ahol fölnőttem a Bács-Kiskunságban, hogy bánja, mint a kutya, aki hetettő kezdve. Tehát ugye, amikor az ember mély megbánásra jut, és szívéből bánja, amit tett, akkor kezdünk közeledni a bűnbánathoz. Ami a bűnbánatunk az annyi, hogy hát jó gyerekek igyekszünk lenni, és szól a lelkismeretünk, és hát bocsánatot kérünk, szólunk az Istennek, hogy bocsánat, bocsáss meg ezt Jézus nevében. Nem biztos, hogy ez szívbeli bűnbánatot jelent. Ez lehet egy megfelelés, egy jó lelkiismeret, vagy éppen rossz lelkiismeretből táplálkozó megfelelés, hogy minél előbb bocsánatot kérjek, de nem biztos, hogy ez a bűnbánatot jelenti. Pedig ugye pont a karácsonyt megelőző nagy történetekben, a keresztelő János történetében különösen is látjuk ezt, ugye legalábbis az ő születéséről szóló proféciában is, amiről úgy tudom, hogy a héten már hallottatok. Ugye te pedig kisgyermek, ugye a magasságos proféciája leszel, ugye, és hogy fogja készíteni keresztelő, vagy hogy készítette keresztelő János az Úr útját, eljövetelét, ugye, hogy bűnbánatra hívta a népet. Tehát a bűnbánat készíti Jézus érkezését adventuszát a szívedbe. Bűnbánat nélkül nincs érkezés. És ez egy olyan, ez egy olyan szentség, amit kérned kell. És amikor ezzel szembesültem én magam is az életemben, akkor láttam meg tényleg azokat a bűneimet, amiket nem bántam meg akkor. Tudtam, hogy bűnök. Bocsánatot kértem már rájuk többször, de hányszor már csak tudom számolni. De igazából nem jutottam bűnbánatra, mert nem jutottam odáig, hogy Uram, mert ezzel szabadulni akarok, nem akarok ezzel tovább élni, utálom, és te tudsz ettől megszabadítani. És hát ez nem egy könnyű folyamat. Istennek persze sokféle kegyelme van, lehet akár egy olyan alkalom vagy este, ahol tényleg történik veled így alkalomszerűen egy nagy változás. De van, amikor ez egy hosszú folyamat, amire mondhatjuk azt, hogy annyi könyv kell hozzá, mint a tenger sója, de Isten, aki így belekapaszkodik, annak megadja ezt a kegyelmet, hogy bűnbánatra fog jutni, és el fog jutni a szabadításra is. Ugye erre hív bennünket a karácsony előtti előkészület, hogy bűnbánatra jussunk. Ugye ezt olvassuk a jelenések könyve végén is, hogy Isten országába nem fognak bejutni azok, ugye itt nagyon döbbenetesen felsorolja, hogy kik nem jutnak be, kik nem fognak üdvözülni, kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Jézus mindezektől meg akar bennünket szabadítani. Ez az ő neve. Ugye Jézus, arám nyelven Jésua, azt jelenti, hogy megmentő, szabadító. Hát ő megmentő és szabadító. Biztos, hogy hallottatok már Billy Grahamről, a nagy híres evangelizátorról, aki stadionokat volt képes megtölteni, 60-70 ezer ember hallgatta, és az egyik ilyen beszéde végén nem foglalta három pontba össze a tanítását, hanem csak ennyit mondott. Egyet biztosan tudok, hogy nagy bűnös vagyok, és Jézus nagy szabadító. Hogyha te eljutsz idáig, hogy nagy bűnös vagyok, és tudom, hogy Jézus nagy szabadító, és vágyok az ő szabadítására, akkor meg is fog téged szabadítani, és meg is fog téged tisztítani. Mert ő maga mondta, hogy aki keres, talál, az örgetőnek megnyittatik. Aki kér, az mind kap. Legyünk ilyen éhesek az ajándékokra ebben az adventben, hogy a legnagyobb ajándékot kaphassuk meg karácsonykor. Jézusnak legyen eljövetele a mi szívünkben. Örülök, hogy egy ilyen szép adventi koszorú van itt. Én is szeretem az adventi koszorúkat. És hát ugye vannak, akik persze kritizálják ezt, hogy hát ez egy katolikus dolog, de tudjuk, hogy katolikusoknál színes gyertyák vannak. Megmondom őszintén, hogy műveletlen vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy a színeknek mi a jelentése, meg mikor gyújtják meg a rózsaszín gyertyát, meg ezeket a dolgokat. Úgyhogy én most folytatva a gondolatot, nem az advent négy gyertyájának az üzenetéről, hanem inkább reformátusosan mondjuk azt, hogy advent négy vasárnapjának az üzenetéről szeretnék beszélni nektek, ez a kicsit hosszabb bevezető után, tehát kell útkészítés is. Ugye a keresztény hagyományban a a négy gyertya, a négy vasárnap, a hit, remény, szeretetet és az örömet jelképezi. Ezek is nagyon szép üzenetek, de én nem ebben az értelemben szeretnék most beszélni a advent négy vasárnapjának üzenetéről, hanem ebben az értelemben, ahogy a jelenések könyvében is olvastuk, hogy bizony, azt mondja Jézus, bizony hamar eljövök, ámen, jöjj Uram Jézus. És ezt a rövid kis tanítást, amit adok, és azt gondolom, hogy nagyon fontos és sorsfordító üzenetet, ezt meg is mondom, hogy én honnan vettem. Az egyik az a konfirmációi tankönyv, a református konfirmációi tankönyv. Vannak benne jó dolgok. Tehát akár még, sőt, én azt gondolom, hogy igazából felnőtt fejjel lehet, ha megtaláltuk a Messiásból jókat olvasni. Lehet, hogy pont a nyolcadikusoknak ez tényleg inkább egy irodalomtörténeti szakkönyvre hasonlít, de nekünk felnőtteknek már jó. A másik forrás pedig Cseri Kálmán, a Kegyelem mennyei harmat, Kegyelem harmatja című áhítatos könyve, és ő is, Cseri Kálmán is, ha megtaláltuk a Messiás könyvet is idézi, hiszen itt olvassuk azt, hogy nekünk reformátusoknak az advent négy vasárnapjának az üzenetéről Bot Péter 18. században Erdélyben él tudós református lelkész és irodalomtörténész írta ezt, vagy mondja ezt, és akkor itt szó szerint idézem, a mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusza, azaz eljövetele van, midőn testben megjelent, ez az első karácsony, midőn a szívbe beszáll, és az embert megtéríti, ugye ez a megtérés és az újjászületés, ez a második féle adventus, a harmadik, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és a negyedik féle eljövetel, midőn eljő az utolsó ítéletre, úgy ahogy mondjuk is, ugye a hitvallásban eljövendő újra ítélni élőket és holtakat. Azért vagyunk itt, hogy legyen most is eljövetele Jézusnak a mi szívünkben. Azért is jó így gondolkodni, hiszen a hív embernek jó tudnia, hogy hol tart a lelki útján. És ugye, hogyha figyeltünk erre a négyféle eljövetelre, ami legfontosabb, személyes értelemben természetesen mind a négyféle eljövetel nagyon fontos, de személyes értelemben az a második féle eljövetel, ugye, amikor az ember szívébe beszáll, eljön Jézus, megtéríti, új életet ad neki, újjászületik. Ugye az első féle eljövetel, az első karácsony, amikor Jézus Krisztus, az Isten fia emberi testben megszületett közénk ide a földre. Azért, hogy elvégezze a megváltás munkáját. Remélem olvassátok a napokban a zsidókhoz írt levelet. Szerintem tökéletes olvasmány advent idején. Én most olvastam így először advent idején a zsidókhoz írt levelet, és így advent karácsony perspektívájából olvasva, én azt mondom, hogy csodálatos Krisztus himnuszokkal van tele, csodálatos kijelentésekkel, hogy kicsoda Jézus. Hiszen ahhoz, hogy ez a második féle eljövetel, azaz, hogy Jézus a szívedbe szálljon, megtérítsen és újjászülessél, ehhez a második féle eljövetelhez tudnod kell, hogy kicsoda Jézus az Isten fia, kicsoda ő számodra, és ennek mi a következménye, mi a konzekvenciája a te életedre nézve. És ugye a zsidókhoz írt levél erről szól, egy csodálatos üzenet, majd fogok még idézni ebből. Csak itt leragadva egy kicsit, hogy a zsidókhoz írt levél úgy vezeti be a Jézusról szóló tanítását, hogy összehasonlítja, hogy kinél nagyobb Jézus. Ugye az első adventusról, a karácsonyról beszélünk még most, és azt ugye sokszor hallottuk már karácsony istentiszteleten, hogy az első karácsony, amikor Jézus megszületett, akkor Isten erőtlenségben jött el közénk, ugye gyermekként, kicsi, esendő gyermekként született meg. De ha megnézzük Jézus életét, akkor ez a fajta erőtlenség, ez végig jellemzi. Hiszen ugye kritizálhatták Jézust, hogy hát milyen messiás ez, aki ugye jászolva született meg, aki alig tudták megvédeni az életét Heródesnek a gyermekgyilkosságától, menekülnie kellett. Milyen messiás ez, aki 30 éves koráig alig tudunk valamit, hogy az apja mellett ács volt. Milyen Jézus ez, milyen messiás ez, milyen megváltó ez, aki tulajdonképpen 3 évig tanított csak, és nem tett semmi olyan nagy hőstettet, hogy seregét gyűjtött volna magának, vagy én nem is tudom, beszélhetett volna a római császárral, és aztán 3 év tanítói szolgálat után megkínozták és megölték. Milyen erőtlen messiás ez. És ugye pont azért, hogy a zsidóknak címezték ezt a üzenetet, egyébként én azt gondolom, hogy vagy Pál apostolnak egy tanítványi köre együtt az apostollal írta ezt a művet, egy traktátusként, egy missziói iratként, hogy pont meggyőzze ezt a fajta kritikát Jézussal szemben, hogy ő egy erőtlen messiás. Hát nála még az erős angyalok is erősebbek voltak, akik megjelentek, akik megkérdezték az Isten üzenetét, akik a törvény is erősebb Jézusnál, ami Mózesnek adatott, Mózes is erősebb Jézusnál, meg a próféták. Ugye ezek voltak az ellenvetések, hogy milyen messiás ez, aki eljön ilyen erőtlenségbe. És ugye végig vezeti a zsidókhoz írt levél, hogy az erőtlenségben eljött Jézus a tökéletes szabadító és megváltó. Hát mit olvasunk a jelenések, vagy a zsidókhoz írt levél végén róla a 10. rész 14. versét olvasom, így szól. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ugye ez a karácsony csodálatos üzenete, hogy itt karácsonykor egyetlen tökéletes valaki van, az Jézus. És egyetlen egy tökéletes esemény van, az az ő áldozata. Mert Jézus, mint tökéletes megmentő és szabadító, az ő egyetlen tökéletes áldozatával megszentelte, ugye Isten számára elválasztotta, Isten gyermekévé tette azokat, akik hisznek az ő kereszt áldozatában. Ugye úgy hallottam, erről is volt üzenet, hogy karácsonyban el kell felejteni azt a fajta tökéletességet és fals koncepciót, hogy tökéletesek lesznek az ajándékok, tökéletes lesz a fa, tökéletesen sikerül az étel, ugye mindenre igyekszünk, és aztán rájövünk, hogy ugyanazokon a dolgokon veszekszünk, mint tavaly, ugyanúgy az egyik étel nem sikerült olyan jól, még főzni kellett volna, a másik odakod már. Ugye a legnagyobb ajándékunkról azt gondoljuk, hogy majd micsoda örömfogadást kapunk, egy ilyen félszívű köszönömet, mondjuk attól, akitől azt vártuk volna, hogy nagyon örülni fog neki, és azt mondja, hogy ő másra gondol. Tehát a karácsonyban felejtsétek el a tökéletességnek ezt a koncepcióját, mert a karácsonyban az egyetlen tökéletes, az erőtlenségben eljött, megváltó, szabadító Jézus, aki egyetlen áldozatával tökéletessé tette, megtisztította, igazzá tette a megszentelteket, azaz az ő gyermekeit. Nem tudom, sokszor én magamról sem tudom időnként, hogy hol tartok a lelki utamon, de egyet biztosan tudok, hogy kell, hogy legyen most is eljövetele Jézusnak a szívünkbe. Ugye Isten talán már most is megítélt gondolatokat, dolgokat, döntéseket, cselekedeteket a szívedben, amit tettél. A másik, amit ajánlok, hogy olvassál el adventben, az Júdás levele. Júdás levele hihetetlenül leleplezi a keresztények képmutatását. Az uram uramozó, ítélkező, magát másoknak jobban gondoló kereszténysége, és leplezi le sorba, hogy milyen istentelenségekkel vagyunk tele. És ezeket nem a megáltalkodott pogányokra mondja, hanem a lelki utukon hajótörés szenvedett, hiteltelenné vált, megerőtlenedett, visszaesett, és még sorolhatnánk hívőkre, sorolja föl az istentelenségeket. Ugye most ebben a jelenések könyvi igében is azt látjuk, hogy Jézus megítéli az istentelenségeket. Megítéli az istentelenségeket nem csak a hitetlenekben, hanem az ő népébe is. Azért, hogy majd az ő utolsó visszajövetelére igazságban és szentségben megtisztított népet állítson maga elé. És hogyha megítélt benned Isten valamilyen istentelenséget, akár a most felsoroltakból, akár ha elolvasod a Júdás levelét azokból, akkor ezeket ne halogasd. Ne halogasd, hanem vidd az erőtlenségben, érted, eljött Jézushoz, és tedd le nála, és kér szabadítást. Sőt, vald azt is, hogyha nem jutottál bűnbánatra, és kapaszkodsz, ragaszkodsz még ahhoz a dologhoz, és azt mondod, hogy hát majd, ha érettebb leszek, majd, ha nagyobb leszek, majd akkor biztos le tudom tenni. Ne halogasd, mert Isten megítéli a hívő emberek istentelenségét is. És ezt találjuk végig a Szentírásban, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. Türelme, hosszú szeretete a nagy. Szól egyszer, kétszer és háromszor. Szól és ítél, és bőven kapunk időt mi magunk keresztjének is, hogy még idejében visszaforduljunk, idejében megtérjünk ezekből az istentelenségekből. Mert ugye, amikor van egy pont, ugye a szakadékban is van egy pont, ahol nincs visszatérés, tehát nem tudsz visszamászni, csak lefelé vezet az út. De ez a pont az, amikor Isten már nem szól, hanem megítéli az életedet. Meglátogat egy olyan dologgal, amit nagyon nehezen fogsz megélni, amit nem tudok neked megmondani, hogy mi lehet az, sokféle dolog lehet az, és sokféle dolgot megértél már te is, lehet ez egy betegség, egy tragédia, állásod elvesztése, vagy sokféle dolog. Nem akarok ezt felsorolni, mert ítélkezőnek tűnhetek, de nincs ebben szándékom, de ezt neked kell eldönteni, hogy mi volt az az időszak az életedben, amikor Isten szólt egyszer, kétszer, háromszor, megítélt a szíved gondolatát, de ha te nem tudtál szabadulni, akkor jön egy nagyobb dolog, amit azért tesz atyai szeretetéből, hogy visszafordítson téged az halálba, az elveszettségbe vezető útról. Atyai szeretetéből ezt teszi. A második féle adventus az, amikor miután Isten megítélte az életünket, és bűnbánatra jutunk, akkor vagyunk készek arra, hogy Jézus a szívünkbe költözzön, és hogy megújítsa az életünket, és új életet kezdjünk vele. Ezt neked kell eldönteni, hogy még kereső vagy, aki elindultál e felé, vagy már ez megtörtént az életedbe, de elakadtál, és visszaestél, vagy hajótörést szenvedtél, akkor meg kell, hogy újuljál. De ez a második féle eljövetel, az újjászületés, amikor Jézus szívedbe költözik, az üdvösség kérdés, élet vagy halál kérdés, üdvözülés és tárkozat kérdés. Add át az életed feletti uralmat Jézus Krisztusnak. Tőle így írja Cselikánál, most egy-két mondatot szó szerint idézek, tőle kér bocsánatot a múltadra, bízd rá a jövődet, és neki akar engedelmeskedni a jelenben. A Jelenések könyvéből olvastam, és ugye ez csodálatos, hogy a Biblia teremtéssel kezdődik, és újjáteremtéssel végződik. Ugye a teológusok így mondják ezt, hogy van egy nagy történeti ív az egész Bibliában, a teremtés és a teremtés után nem sokkal megtörtént bukás, után ugye a helyreállítás és az újjáteremtéssel végződik a Biblia. És ebben a nagy ívben Isten újjáteremtő, megmentő tervre bontakozik ki. És ugye még erre is utal Jézus itt az utolsó mondatokban a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy én vagyok Dávid utódja, Dávid sarja. Ugye megnézzük pontosan, hogy olvassuk ezt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnal csillag. Ugye, és ez az ígéreteket, amit ugye kezdett Isten Évának, az első emberpárnak, hogy eljön majd a te utódod, a te magod, aki a kígyó fejére tapos, a sátán fejére tapos, lerontja a munkáit. Aztán ez megújult, ez az ígéret Ábrahámnak, mint azt mondta, hogy te magodban, a te utódodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Ugye Ábrahám utódja, tehát az asszony magva és Ábrahám utódja, és Isainak, ugye Dávidnak gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag, ez Jézus Krisztus. Tehát Isten a Biblia utolsó lapjain is beazonosítja, hogy az ígéretek alapján eljött szabadító, aki az igazi világosságot hozza, fényes hajnalcsillag, az az erőtlenségbe eljött Jézus Krisztus. Benne van életed újjáteremtése és megújulása. Ez csodálatos üzenet ez. És a harmadik féle adventus, ugye, amiről persze mi reformátusok vitatkozhatunk, hogy hogy is van az, ugye, amit így mondott Bot Péter, hogy halálunk óráján elmegy értünk. Tehát ugye a halálunk óráján nem a vak, pusztulás, elveszés vár ránk, hanem ugye az a Jézus Krisztus, aki átvezetett bennünket az életen, ő fog várni bennünket az üdvösségben is. Ugye erről azért vannak nagy viták, hogy hogy is van ez. Ugye a keresztény alapálláspont, ugye, ami nagyon mélyen beleivódott mindenkibe, ugye az az, hogy a halál után eldől, hogy a lélek bekerül-e az üdvösségbe, vagy nem. Most nagyon leegyszerűsítve mondom persze a dolgokat. Aztán ugye mi protestánsok ebbe kicsit kételkedve, ugye utalva az Ószövetségre azt mondjuk, hogy hát van holtak hazája is, ahol a holtak hazájában az eddig elhunyt lelkek, mint egy alvó állapotban várakoznak a föltámadásra, amikor Jézus eljön, ugye ez a negyedik fél az utolsó eljövetel, eljön ítélni élőket és holtakat. Aztán van, aki ezt árnyalja, hogy ebben a várakozó, az utolsó ítéletre várakozó időszakban is, akik Jézuséi lettek már itt a földéletekben, azok elkülönült helyen vannak. Egyet biztosan tudhatunk, hogy a menny az nem üres most sem. Hát a menny az nem tátongva, üresen várja az Úrral és egy-két angyallal, hogy mikor lesz majd a föltámadás az utolsó ítéletre, és majd akkor nagy tömeg lesz. Ez biztos, hogy nem üres a menny. A másik, ami biztos, hogy aki Jézusé lett itt a földi életében, azokat Jézus fogja várni az üdvösségben is. Újjá teremti teljesen őket, új testet kapnak. És ugye ez a fajta csodálatos helyreállítás a mennyországban fog kiteljesedni. Az utolsó ítéletről meg azt kell, hogy mondjuk, hogy igenis azért sorsdöntő a te földi életed, ez a rövid zarándoklat, ami 70 vagy 80 év, van, akinek sokkal kevesebb tudjuk, van, akinek kicsit több. De akkor is egy rövid zarándoklat, de örökkévaló jelentősége van, mert itt a földön dől el, hogy kéne. Mert semmit se viszel magaddal az örökkévalóságból, és Krisztus ítélő széke elé se viszel mást magaddal, csak azt, akivé lettél itt a földön, a lelkedet, a személyiségedet. Akivé engedted, hogy Krisztus formáljon, azt viszed egyedül, és azt fog megállni ítélőszék előtt. Rick Warren fogalmazta ezt így meg, hogy a földi életedben dől el, hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot, Isten nélkül, vagy ő vele. Ezért ugye itt a földi életben kell, hogy újjászüles, hogy megtér, hogy Isten gyermeke, vágy Jézus Krisztus által, bűneid bocsánata által, és azáltal, ahogy fogalmazott ugye Cseri Kálmán, hogy átadod az uralmat, az életed fölötti uralmat Jézus Krisztusnak. Mert az övéire a feltámadás vár, és az, aki Jézusé lett itt a földön, az halála órájában is Jézusé marad, és Jézusé lesz azután is. És végül ugye az utolsó adventus, amit ugye, vagy utolsó féle eljövetel, ugye az, amikor Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. Ugye ebben a reményteljes világkorszakban élünk most, hogy készen kell várnunk Jézusnak ezt az utolsó eljövetelét. Mert hirtelen fog egyszer megjelenni mi Urunk, ahogy a Biblia is mondja. És hát tulajdonképpen ezt már az előzőekben be is vezettem, hogy Jézus újra, ahogy mondjuk az apostoli hitvallásban, újra eljövendő dicsőségesen, tehát nem erőtlenségben, hanem dicsőségesen fog megjelenni ugye az ég felhőin. Olyan csodálatos ez az ígéret, azt mondta Jézus hogy János evangéliumában, hogy aki él, és nem hisz én bennem, ja már ítélet alatt van, az már elveszettként, kárhozottként jár itt a földön. De aki él és hisz én bennem, ha meghal is élni fog, sőt ítéletre sem megy. Hanem átment a halálból az életbe. Hát ugye itt nagyon fontos a mi protestáns egyházaink tanítása, hogy ezt az üdvösséget, az új életet már itt a földön, és az üdvösséget is kegyelemből, hitáltal kapod meg. Nem tőled van ez, ez nem a te erőfeszítésed, hanem ez Isten ajándéka. És a mi jó cselekedeteink, vagy bármi, amit teszünk, azt hálából tesszük Isten dicsőségére, hogy megdicsőítsük őt a mi életünkben. De nincs üdvösségszerző jelentése, vagy jelentősége. Ugye ezt nagyon, nagyon fontos látnunk. Jézus Krisztus újra vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. Erőtlenségbe jött el, de dicsőségbe fog eljönni. Amikor először eljött, ugye a János Evangélium a harmadik részében olvassuk, ugye ő maga mondja, hogy ez a Nikodémussal való beszélgetésben van, János Evangélium a harmadik rész. Ugye azt mondja, hogy aki hisz, harmadik rész 15. verstől olvasom, 16-ot kifagyom, azt úgy is tudjuk felvenni. Aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Tehát ő azért jött el, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert nem azért, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Tehát Jézus az első karácsonykor nem ítéletre jött, hanem azért, hogy üdvözüljön a világ általa. De a második eljövetelkor nem így lesz, akkor ő ítéletre jön. És ugye amíg tart a kegyelmünk, amíg itt a földön élünk, addig kell megkapnunk az örök életet ajándékba. Azt mondja, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Az átment a halálból a életbe. Természetesen ez olyan értelemben jelent tökéletességet, hogy Isten Krisztusért kegyelemből igazít meg. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy tökéletessé váltunk. Ugye, ha én ezt hirdetném, akkor ez egy perfekcionista téveigés lenne, hogy készek vagyunk, minden rendben van velünk, az üdvösségre nézve készen vagy, ha Jézus Krisztus által újjászülettél. De Krisztus követőként úton vagy. Úton vagy, és Isten helyreállító munkája és gyógyító munkája az folytatódik. Kell, hogy folytatódjon benned. És hadd mondjam itt el a végén egy-két gondolatot megint szó szerint Cseri Kálmántól. Jó, ha meghányjuk, vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy tisztállásunk, és idejében rendezzük el, amit kell. Azért hadd reklámozzak valamit itt az utolsó gondolatokban. Most jelent meg nemrég a harmad kiadónál a magyarázatos Biblia. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen ilyen Bibliátok. Aki tud angolul vagy németül, az nagyon könnyen talál nagyon jó magyarázatos Bibliát, de magyarul most egy hiánypótló mű, úgyhogy legyen magyarázatos Bibliátok. Így olvassátok a Bibliát. Hadd olvassak szó szerint föl a Jelenések 21-22. Részéhez egy gondolatot a magyarázatos Bibliában, ami a mi örökké való reménységünket, ezt a négyféle adventus, ennek a négyféle eljövetel igazságát támasztja alá. Az elsőféle eljövet, hogy Jézus eljött, erőtlenségben értünk az első karácsonykor. A második féle eljövetel, hogy amikor átadjuk a mi életünk uralmát neki, akkor ez a szívünkbe költözik. A harmadik, hogy aki Jézus élet itt a földön, halála óráján is Jézus várja, az örökké valóságból is ő fogja átvezetni. És a negyedik, hogy igen, visszajön ítélni élőket és holtakat. Mert ő nem csak megjárta a poklot értünk, amikor meghalt a kereszten, és bűneink büntetését magára vette. Ugye utána mondja a hitvallás, hogy szála alá poklokra, valóságosan a pokolra ment a mi bűneinkkel Jézus. Nem ő dicsőségesen föltámad, az atyámnál van, imádkozik érettünk, és üdvözíteni fogja azokat az övéi lettek. A Biblia ott ér véget, ahol elkezdődött. Az Isten és ember között megromlott kapcsolat végre helyreáll, és megszűnik Mózes első könyve harmadik részének átka, ugye ez a bűneset történetben. Az Édenkert óta először a világ végre olyan, amilyennek Isten elképzelte, ugye az újjáteremtésről van szó. János apostol úgy látja a mennyet, mint a zsidó nép minden álmának beteljesülését. Jeruzsálem újjáépült, falai drágafőből, utcái csillogó aranyból vannak. Egy szegény országból való menekült számára a mennyország talán családegyesítés, vagy az étellel és friss ivóvízzel ellátott otthont jelentheti. A mennyország minden igaz vágyakozás beteljesülését jelenti. C.S. Lewis, ilyen híres keresztény író, C.S. Lewis szavaival élve a földi lét minden szépsége és öröme, csupán annak a virágnak az illata, amelyet még nem találtunk meg, annak a hangnak a vízhangja, amelyet még sohasem hallottunk, híradás egy országból, amelyben még soha nem jártunk. Jézus által járni fogunk. A jelenések könyve azt ígéri, hogy vágyaink nem csupán képzelgések, egy nap valóra válnak, amikor majd az új világban találjuk magunkat. Végre a miénk lesz mindaz, amire vágytunk. A könyv meg annyi rossz híréből végül minden felülmúló jó hír bontakozik ki, olyan ígéret, amely nem hiú ábrán. A Biblia szerint, amely nem csupán valami halovány sejtelem, vagy lehetséges alternatíva, hanem a mennyország nem más, mint az egész teremtett világ végső helyreállítása. A Biblia sohasem kisebbíti az emberi tragédia súlyát. Létezik-e fájdalmasabban őszinte könyv? Egy kulcsszót azonban hozzátesz. Mindez átmeneti. Nem fogjuk mindig érezni, amit most érzünk. Az újjáteremtett világ valósággá válik. Mindazok számára, akik fájdalmak között élnek, akár a tönkrement családi élet, akár anyagi nehézségek, vagy a félelem szorításában, vagyis mindannyiunk számára a mennyország olyan jövő ígéretét rejti, amely összehasonlíthatatlanul hosszabb és valóságosabb, mint az az idő, amit itt a Földön töltünk el. Az egészség és a teljesség, az öröm és a békesség ideje lesz az. Mózes első könyvében a Biblia ezzel az ígérettel kezdődött, és ugyanezzel ér véget a jelenések könyvében, garanciát adva a jövő valóságára, a vég csupán valami újnak kezdete lesz. Végül én is csak ennyit mondok, egyet tudok, én nagy bűnös vagyok, Jézus pedig nagy szabadító. Legyen egy adventi kérdés mindenki számára. De amikor erre az újjáteremtett világra gondolsz, amit itt olvastunk a jelenések könyvében, mire vágyunk leginkább? Mire vágysz leginkább? Mi az a vágy, amit szeretnél, hogy beteljesedjen az életedben? Mire vágysz ebben az adventben? Mit kért Istentől? Mit viszel elé? Legyen ilyen a karácsonyatok, Jézusnak adventusza legyen a szívetekben, akit kell megtérítsen, akit kell megújítson, akinek gyógyulásra van, és a meggyógyítson. Maradjon velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó akarata. Amen. Imádkozzunk. Szívem szerint ima közösséget hirdetnék, de nagyon hosszan beszéltem. De hadd kérek, három imádkozott, és én leszek a negyedik, aki befejezi. Jó, imádkozzunk.
Uram, köszönjük a te ígéret, amiről igaz, tőled való, és be fog teljesedni. Köszönöm, hogy ez az én életemben is igaz, hanem hogy egyelemből megajándékoztál engem, felcsatom, hogy örök életemet is vele fogok találkozni. Köszönöm, Uram, ezt a reménységet, amely elegendő arra, hogy a hétköznapokban, amikor nehézségekkel problémák, akkor azokat is hozzá tudjam. Arra kérlek, Uram, hogy vizsgálj meg engem most itt az adventben is, és én a szemtelésben eljutassa el azoknak a bűnöknek a megválására, és esetleg igazán közösségem, és nem ott megkapcsolatban.
Drága mennyiértel, köszönöm neked ezt. Köszönöm neked azt pedig olyan témáról, ami tulajdonképpen nem jellemző, hogy sűrű talán a lelkinek a új világunk, földi jövőt áll egy állam. Erről nem szoktunk kérde. Valami jó volt, hogy nagy megerősítés kell fogunk a következőt. Viszont ezzel érni, mert ezzel csak úgy lehet érni, hogy csak elvilágít, hogy én elviszem, hogy én nekem üdvösség, és ezzel cserépelé élet, amit el van, hogy megszerzik. Igen, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy tudok is, mert úgy lehet a túlvilágít, és vagy örömmel csinálni, igen. Atyám, add, hogy el, hogy döntő az, hogy hogy élünk, mert az határozik, és még egyet szeretném mondani, ahogy erről kiketjük, és elkezdődött bűncsán. Ugye én úgy jöttem, hogy most döbbentem rá, hogy a bűn mit érdik, hogy érdik, a bűncsán akkor érdik, a tényleg szívből én azt fogom, semmit, hogy Uram, nincs semmit, és nem élem át, és nem akarok el. De köszönöm neked, és Jézusétlen, hogy csak.
Uram, Istenünk, ne csak magunknak akarjuk a tüzességet, és felülnénk a jó helyre, és érdik, meghaltál értünk, és mivel megelégedjünk ebben az állapotban, és csak azzal foglalkozni, hogy elfogadom is, de jól bocsásznak, hogy sokan neki jól kérjük arra a lelket, nincs fel bennünk arra, hogy bennünk is ez a megmentő lényeg Jézus Krisztus, ahol, hogy meglássuk az embereknek a szükségeit, és azt, hogy elvesznek korunkat, hogy kilépjünk a saját munkáiből, és odafigyeljünk mások. És azért imádkozunk, és azért dolgozunk, és azért van csak lelkésznek, hanem mindenki, aki hisz a benned, hogy minél többen részesülhessenek ebben az örömben és kegyelemben. Nem is szerezzük az üdvösséget, de szeretnénk bizonyságot tenni a jó dézményekről. Amen.
Amen. Urunk Istenünk, áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztusban teljesen nyilvánvalóvá tetted számunkra az üdvösség útját, és megalázzuk magunkat most a te hatalmas kezed alatt, és csenddel is elismertük, hogy te vagy az Úr. Te legyél az Úr a mi életünkben, hogy lehessen eljöveteled, mindig legyen eljöveteled, amikor meg kell, hogy ítéld az életünket, vagy meg kell, hogy láttass valamit velünk, visszafordíts bennünket egy romboló útról. Urunk, bocsáss meg, amikor nem veszük komolyan a bűn romboló és pusztító erejét a mi életünkben, pedig rombol és pusztít és öl családi életünkben, a munkahelyeinken. Annyi jelét látják, láttuk ma, látjuk mi magunk is gyerekkorunktól fogva, és látjuk a mostani is az életünkben. Urunk, de köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy mindeneket magadhoz vonj, hogy helyreállíts, meggyógyíts. Te ellenséged, akinek a munkáit te tudod lerombolni egyedül Jézus, ő jön azért, hogy ő jön, romboljon és pusztítson. Az, hogy ne engedjük a gonosz munkáját az életünkben, hanem a te megtisztításodat, te szabadításodat kérjük. Urunk, te mondtad az igédben, hogy ne adjunk helyet a gonosznak. Urunk, kérünk téged, hogy te légy a családjainkban szabadító, azok között is, akiket még nem értünk el, vagy akik számára nem vagyunk hitelesek, akik nem hallgatnak meg bennünket, de te a legkeményebb szíveket is össze tudod törni. Kezdjed rajtunk, Urunk, vezess igaz bűnbánatra, add meg nekünk a bűnbánat szentségét, add, Urunk, hogy arra vágyjuk, amit te akarsz, mert az a legjobb nekünk, te nálad van az igazi élet, és erre szólni azunk, add be Jézus. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a békesség Isten, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, Jézus Krisztus, adjon nektek békességet, szenteljen meg benneteket, készek legyetek, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére. Amen. Közösségünk végén énekeljük a